A nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt a nagy mű. A műsorban olyan felejthetetlen hazai popkulturális teljesítményeket szeretnénk bemutatni, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagytak emlékezetünkben. Most Koltai Róbert 31 éve bemutatott Sose halunk meg című filmjét idézzük fel, amely mindmáig az egyik legtöbbet ismételt magyar vígjáték a televíziókban. Gyuszi bácsi a válfaárus története, a film főcímdala a nagy utazás miatt is emlékezetes. Az első részben Koltai Róberttel, a film rendezőjével és főszereplőjével, illetve Nógrádi Gábor forgatókönyvíróval beszélgetek.
Robi, tudomásom szerint már a 80-as években megpróbáltad filmre vinni a nagybátyád történetét, de mondjuk úgy, hogy mérsékelt lelkesedés fogadta a kezdetben. Miért nem hittek ebben a filmben?
Hát eleinte nem szóltam senkinek. Csak a színházban mesélgettem. Meg egyáltalán sztorikban élt a Gyuszi bácsi a nagybátyám. És egyre inkább éreztem, hogy jó lenne, hogyha ezt sikerülne megörökíteni. Tehát ahogy nevetgéltek rajta, ahogy vették alapot, akik hallgattak. A Gyuszi bácsinak meg is ígértem egy óvatlan pillanatban, mikor árultunk válfát együtt, hogy Gyuszi bácsit még egyszer filmet csinálok a Gyuszi bácsiból. Persze, persze, mondta. Nagy darab ember volt, én egy töpörtyű vagyok hozzá képest. Szörnyeteg volt. Csak a családjának volt szörnyeteg, mert mindig bajba hozta a családot a lóversennyel, de a külső emberek, azok imádták. A nők is, tehát egy-egy esztékában, amikor ordítani kezdett válfát árulni, tehát lesültek egyébként a bőr, meg a piacokon, amiket kiabált. És egyből tudott versikéket költeni, olyan kínos, rettenetes kínrímek, és szörnyű szöveg.
Hitte ő szerinted, hogy az ő unokaöccse még csinál belőle filmet?
Nem. Mondta, hogy persze, persze, mondta, persze. Aztán jött ez az ember, aki kíváncsi volt a történetre.
Ti egy forgatáson találkoztatok, tudomásom szerint, és üres óráitokban elkezdtetek beszélgetni mindenről. Neked mi akadt horogra? Tehát mit láttál benne, amit más esetleg nem vett észre?
A gyerekrablás a Palánk utcában forgatásán beszélgettünk, és az az érzésem, hogy egyrészt az több dolog fogott meg. Az egyik, hogy túlságosan tisztelem a tehetséges embereket, régen különösen, ma már kevésbé, és akkor ugye nekem a nagy színész, aki elmeséli a történetét, az lenyűgözött. A második, hogy amit elmondott, az nekem elképesztően ismerős volt. Hát gondold meg, Nyíregyháza, Buzatér, piac, ott nőttem föl, eltöltöttem ott körülbelül 8-10 évet, előttem volt a piac, minden nap oda lejártam, ismertem ezeket az embereket. Pont Gyuszi bácsit nem ismertem, de hasonló embereket abszolút rengeteget, és hát ezt a fajta, hogy mondjam, holokausztot túlélő zsidó típust, ezt abszolút tudtam, hogy viselkedik, mi a háttere, mi a motivációja, tehát magyarul a figura, az alak nagyon ismerős volt.
Ugye az volt a munkamódszeretek még ott a forgatáson, hogy Robi sztorizott, te pedig felvetted egy magnóra.
Volt ilyen is. Természetesen egy részét felvettem, és olyan hatalmas kis regényeket készítettünk belőle, ami jóval több, mint a film, mert elkezdtük valamikor 1939-es években, legalábbis én elkezdtem.
De legszívesebben a Árpád apánk bejövetelénél kezdted volna.
Igen, igen.
Az igaz, úgy kezdődött volna a film, hogy valami lovon megérkezik Gyuszi bácsi a régi Magyarországra.
Hát nem egészen, úgy kezdődött volna, hogy beöltözik Nyilasnak, és nyilasként megszabadítja a Dunához kísért csoportot, mert elzavarja a többi nyilast, aki kíséri a zsidókat ugye kivégezni, lelőni. Úgyhogy így kezdődött volna. Ebben volt is valami igazság, mert tudni kell ugye, hogy bár nevetünk, meg nevetünk, de neki volt egy családja, ugye, Robi? Volt neki családja, akiket megöltek.
Mármint a nagybátyának.
Igen, nagybátyának, igen. Tehát azért mondom, hogy bennem mindig az volt, hogy valahogy hogy Bashir, hát igen, tulajdonképpen a sorstalanságnak a stílusa az, ami igazán megragadott, hogy valahogy úgy kell megfogalmazni egy figurát, hogy ne érezzük állandóan a nagy tragédiát, hanem a kicsit a nevetés mögött, vagy legalábbis a komolyság mögött érezzük, hogy hogy nyílnak meg a szakadékok, a történelmi szakadékok, amiben az ember aztán beleesik, vagy valaki családunk beleesik.
Mi győzött meg aztán, hogy mégsem kell visszamenni ennyire a mély múltba, és nem kell, hogy nyilasként is elképzeljük Gyuszi bácsi?
Azt hiszem, hogy a Robi lebeszélt róla, és aztán meg a Simó Sándor, aki ugye a producer volt, tehát a vezetője a stúdiónak, ők meggyőztek, hogy ne kezdjük el ott, mert egyszerűen valóban sokkal rosszabb lett volna. Szóval ez egy másik film lett volna.
Eljutottatok Simó Sándorhoz, ugye Hunniának volt a vezetője,
igen.
Lukács Andoron keresztül, tudomásom szerint. És Simó Sándor, noha nagy profi volt, azt mondta, hogy ebben úgy érez valami siker szagot. Te nem is akartad ezt rendezni, tudomásom szerint, de legalábbis, hogy nem akartad játszani, az biztos, mármint a főszerepet.
Nem akartam játszani és rendezni.
Egyszerre.
Rendezni, mert a rendezés szerintem történetmesélés. Tehát azért nem berzenkedtem, hogyha én rendezném, de hogy a Gyuszi bácsit én elképzeltem, mert ő egy közel 1,90 magas ember volt.
Kit képzeltél a Gyuszi bácsi szerepébe?
Legelőször a Vittorio Gassmant.
Nem adtad kicsi, hogy akkor szokták mondani, magasra lőttél.
Vagy a Bújtort.
Bújtort.
Tehát fizikálisan. De aztán meggyőztek, hogy a Simó Sándor mondta, hogy csak akkor van a film, hogyha te játszod. Akkor már volt ilyen siker, például indul a Bakterház. Tehát az egy nagyon népszerű film lett, és abban én voltam a Bakter. És ő egyéb okokból azt mondta, hogy csak akkor támogatja a filmet, hogyha én játszom a Gyuszi bácsit. De mondta, hát én még életemben nem rendeztem, hogy azt mondja, hogy segítenek. És akkor így lett.
Igen, de Simónak még egy feltétele volt, hogy a pénz felét azt nektek kell előteremteni.
Igen.
Mármint szponzorpénzként.
Igen.
Na most azokban az időkben, én még nagyon pici voltam, de úgy képzelem el, hogy iszonyatosan nehéz volt kalapozni és pénzt gyűjteni.
Hát együtt próbálkoztunk, amiből azt hiszem, te próbáltál forgatókönyvet írni magából a kalapozásból.
Igen, meg is írtam az egészet, csak nem lett film belőle a kalapozásból.
De megvan valahol a forgatókönyv.
Igen.
Körülbelül 2000 cégnek küldtetek.
Nagyon sok cégnek, nem emlékszem hánynak.
És azt vártátok, hogy majd az a cég igent mond, vagy sem?
Akár 50 000 forintokkal is.
Igen.
Mennyi kellett körülbelül?
15 millió.
Az nagy pénz volt az a 90.
Akkor igen, nagy pénz.
És a másik felét állja a...
Igen. Akkor még ennyiből lehetett filmet csinálni, ugye? Nem hiszi el senki.
Eljutottatok egy pontig, amikor azt mondtátok, hogy köszönjük szépen, ennyi volt.
Igen, elbúcsúztunk.
Igen. Nem jön össze a pénz.
Nem csak a pénz, hanem nem teljesen voltunk azonos hullámhosszon.
Már ti ketten?
Igen, a történetet illetően.
Tehát mi volt a konfliktus?
Hát nekem nem tetszett ez a Árpád apánk, a Gyuszi bácsi.
Annyira nem ragaszkodtam hozzá. Tudni kell, hogy általában azért bíznak meg rendezők, vagy bíztak meg rendezők annak idején. A különböző forgatókönyvekkel, Hipolit meg ezekről van szó, mert általában én abszolút a rendezőt azt egy uralkodónak tartom. Tehát ő a diktátor, tehát én mindenképpen csak szolgálni tudom. Olyan nincsen, hogy a forgatókönyvíró erre húz, a rendező arra húz, a főszereplő meg amarra húz, és még ott van a producer. Úgyhogy nagy vita nem volt. A probléma az volt, hogy a 15 millió nagyon nehezen jött össze, talán nem is jött össze az egész, mert egyszerűen olyan emberek vertek át minket kaszinóba, meg hatalmas cégeknél, most a nevüket nem mondom, hogy döbbenetes volt. Hát ha láttad volna Robit, hogy tombolt, például egyszer egy eszpresszó, amikor kiderült, hogy a 3 millió helyett semmit az égvilágon nem kapunk egy dúsgazdag cégtől, tombolt.
Ami meg tudta volna ölni.
Igen, gyilkos indulatok. Úgy nem ismeri a közönség a Robit, ahogy én akkor megismertem.
Ti volt egy pillanat, hogy el is engedtétek ezt a projektet? Tehát belül úgy gondoltátok, hogy kész, kalapba?
Nem, teljesen nem engedtük el. Nem engedtük el, mert mindig az volt, hogy akkor még küldjük. Én azelőtt is szereztem szponzort, és utána is tulajdonképpen évtizedekig, hát ebből adtam ki a könyveimet. A Patika című sorozatot ebből csináltuk. Úgyhogy én nem adom föl, tehát az biztos volt, hogyha Simó Sándor ezt mondja, akkor abból valahol film lesz. Lehet, hogy ő nem bízott bennem, Robi, vagy benne, de én tudtam, hogy meg fogjuk csinálni. Mert ugye az alaptétel az, hogy inkább belehallunk, de megcsináljuk.
De aztán történt egy fordulat, amikor te már képzeletben egy picit elengedted volna mindezt, akkor tudomásom szerint Balassa gyarmaton megfordult az egész egy vidéki fellépésen, amit hát egészen furcsán intézett a sors.
Én a Bucsú Bulit szerveztem a Hunnia Filmstúdiónak a Lumumba utcai székhelyén, hogy azok, akik dolgoztak, ne ingyen egy, legalább egy vacsorával megköszönjük. Valahogy azt, mi összedobtuk azt a vacsorát esetleg. Ezt beszéltük meg, hogy búcsúzunk el tőlük. Ebben maradtunk. És akkor derült ki, mikor ezt a búcsú vacsorát összehoztuk, hogy Balassa gyarmaton le akartam mondani ezt a... Mi ez a műsor, ami volt régebben?
Ez egy talk show.
És azt nagyon le akartam mondani, akkor mi a felének menjek el beszélgetni, ha egy ilyen és már jól álló forgatókönyvből nincsen filmünk. Tehát totál el voltam keseredve, és egyszer csak jött ki a színpadról.
Tehát elmentél oda mégiscsak, mert nem érted el M. Kis Csabát, tehát nem tudtad lemondani.
Csak ennyit, nem tudtam lemondani. Így van. És ez csak jön a Juhász Judit, aki a
kormányszóvívő
volt, és a Juhász Judit kérdezte, hogy Robikám, miért van így elkeseredve? Hát azért úgy volt, hogy lesz egy filmünk, forgatókönyv is kész van, és biztató, meg minden. Hát azt, hogy pénzt azt nem tudok szerezni. Hát igen. És elbúcsúzott. És már beindította a kocsiját, mert ő már végzett, tehát ő már színpadon végzett. És hirtelen eszembe jutott, és utána szaladtam, hogy ha nem is tud pénzt adni, azért valami segítséget, ha kaphatnánk. Úgy rúgtak ki a szerencsejátéktól
korábban,
akkor,
igen,
hogy repültem, mint a győzelmi zászló. Azt mondja, hát ne, sajnos nem tudok segíteni. Mondom, de egybe esetleg segíthetne. Mondom, most vette meg a lóverseny, hát a lovakról van szó a filmben. Most vette meg a lóversenyvállalatot a Szerencsejáték RT. Aztán nagy bajba kerültek ők is a lóverseny miatt, mert el kellett, hogy adjak később. Tehát akkor vette meg konkrétan a Szerencsejáték RT, és hát gondoltam, hogy akkor miért ne lenne jó reklám nekik, ha most már Szerencsejátékhoz tartozik a lóverseny, maga, hogyha beszállnának esetleg. Hát azt mondja, nem tudom, próbálja meg, majd megpróbálok én is valamit. És elbúcsúztunk, ez volt vasárnap, vagy szombaton, és kedden a produkciós irodába csöng a telefon, hogy a parlamentből engem keresnek. És a Juhász Judit volt, hogy művész, hát pénzt egyelőre még nem sikerült, de beszéltem a Pősze Lajos vezérigazgatóval, és szeretettel várná magát, vagy ha be tudna menni. Hát mondom, azt megpróbáltam. És így lett a film. Hogy végül mégis.
És a szerencsém múlott.
És abszolút, a bomba szerencsén.
Igen. Ez annyira sok összetevő eredményenek a szintézise tulajdonképpen, szóval ennyi, hogy ne érd el az M. Kis Csabát, ott legyen a Juhász Judit. Te utána menj.
Hát már elment, elbúcsúztunk. Igen. És kiszaladtam az utcára, és nem elütött az autóval.
Mint Gyuszi bácsi tette volna.
Igen.
Nem engedte el az esélyt.
Igen.
Hogy ment kettőtök közt a forgatókönyvírás? Te azt mondtad egy interjúban, hogy Robi az a típusú rendező, aki rendszeresen fölhívott, és folyamatosan ötletekkel bombázott. Ezt hogy fogadja egy forgatókönyvíró?
Hát nem túl jól, de még rosszabbul fogadja a felesége. Feleségem ugyanis azt mondta, hogy talán bútorozzak össze a Robikával, aki naponta kétszer hív, és mindig tele van ötletekkel. Úgyhogy, mint mondtam, én nagyon türelmes vagyok, mert a rendezőt tartom a vezetőnek és a felelősnek az egész filmért, de tényleg egy bizonyos fokon már túl nagyon-nagyon zavart, mert megértettem Robit, tele volt ötlettel ő is, de egy forgatókönyv egy szerves írásmű, ami mindennel összefügg, és nagyon nehéz állandóan szétdobni valahol, és belerúgni írni, és egy újabb ötlet szivárványjal valahogy megszakítani ezt a szervességet, a folyamatosságot.
Te attól féltél-e, ha már itt az ijegységről beszélünk, hogy annak előtte te nem rendeztél filmet. Hogy azért, tudom, hogy volt egy technikai rendező, aki segítségedre volt, de azért mégiscsak egy filmben a színészvezetés, a plánok kitalálása, egy ekkora nagy szervezetnek a mozgatása, azért az nem lehetett számodra legalábbis először új gyakorlat.
Amikor a Simon Sándor mondta, hogy rendezzem is, meg játszom, akkor mondtam, én még soha nem csináltam ilyet, hogy egyszerre. Szóval majd segítenek. És tényleg a Jordán meg a Lukács Andor az első héten velem voltak, és néha mondtak egy-két dolgot, de aztán teljesen elszabadult a ló. Tehát...
Annyit mondjatok még meg, kérlek, hogy a cím tekintetében mi volt ez a nagy vita köztetek? Mert tudomásom szerint, ez egy Robi későbbi nyilatkozatával derül ki, ő nem hitt ebbe olyan nagyon, hogy a Sose halunk meg a jó megoldás, ugye?
Rendeztünk egymás között egy címadó versenyt, és ő nyerte meg.
Nem, ez valójában úgy volt, hogy a Csocsó azt akarta, a Simon Sándor, hogy Csocsó legyen a címe, mert volt egy fantasztikus kabarészáma a Csocsóval kapcsolatban.
Ja,
és, ez legyen. A Robi nem ezt akarta, a Robi azt akarta, hogy Szoba asszony, gyere haza, amit még mai napig nem értek, de ő érti, ez a fontos.
Hármasbesutóba kik vannak benne?
Jó, most nem.
Soha Szoba asszony fáros.
Most ne kezdjünk veszekedni.
Nézd a Rákóczi úton, és ki van írva fönt a moziplakáton, hogy Szobaasszony, gyere haza, és egy csinos szobaasszony van a képen. Berohansz a moziba.
Egy görcsös állapotba kerültem, el kell mondanom, mert tudtam, hogy sem ez nem jó, sem az nem jó. Hát végül is többé-kevésbé ez az egyik érdeklődési területem, ugye a PR, és mondtam, hogy nem is, megálmodtam, és bementem reggel Simon Sándorhoz, meg Robihoz, és mondtam, Sose halunk meg, ez a címe. Simó azt mondta, sajnos igen, ez lesz a címe.
Hogy megálmodta? Tényleg?
Hát, nem tudom, megálmodtam, vagy kitaláltam, csak ez volt az érdekes, Simó azt mondja, hogy sajnos ez lesz a címe, hogy jó, ez a címe, sajnos, mert ugye ő még mindig a Csocsóba álmodozott.
De tényleg volt szavazás? Tehát, hogy még
nem, szavazás nem volt, mert a Sose halunk meg, ezt nem dicsérem magamat, de elsöpörte.
Zseniális cím, zseniális cím. Te mikor szeretted meg ezt a címet? Tehát mikor jöttél rá arra, hogy ez lehet, hogy jól, mint a Szobaasszony, gyere haza? Vagy még most se vagy biztos benne.
Azt hiszem, a Szobaasszony, gyere haza, az csípősebb cím. Hát képzeld el, hát attól függ, milyen plakátot raknak ki. Lehet az. Jó, győzött.
Nagyon nehéz meggyőzni a Robit, úgyhogy hál' Istennek.
A vége sem úgy alakult volna a filmnek az eredeti elképzelések szerint, ugye? Tehát nem biztos, hogy meghalt volna Gyuszi bácsi, abban a reményben, hogy hát, ha lehet folytatni. Én ezt jól tudom?
Robinak volt az álma ez.
Ilyenről nem volt szó, hogy nem hal meg tényleg, hanem az utolsó snitről az jutott eszembe, hogy milyen szép lett volna, hogyha készült volna folytatás belőle, és akkor úgy folytatódna, hogy a nagy utazás, lemegy a dal, befut a célba 2911, ahogy kell, és hogy milyen gyönyörű lett volna az, hogy
hát, hogyha feltámadsz, vagy lejössz az űrből, vagy mit tudom én, a szellemed megjelenik.
Hát gyönyörű szóval lett volna.
Neki jutott eszébe, lehetett volna természetesen, hogy ne, nem csak, hogy lehetett
de hát nem
volna.
Akár mire gondoltam én, hogy egy gyönyörű mentőorvosnő mesterséges légzést biztosít a Gyuszi bácsinak.
És életre kellettől?
Nem, hogy életre kell, hanem a keze kinyúl hátul. Tehát onnan lett volna a kép.
Nem meri mondani, hogy hova nyúl ki. Nem meri mondani. Szóval kinyúl hátul, igen. Hát ez
igen.
Fantasztikus.
Kinyúl és...
A fenekét megfogja, mondjad igen. Már.
És ez lett volna az utolsó jelenet?
Nem, ez lett volna a következő filmnek az első
jelenet. Első jelenet, megértettem.
Ha lett volna folytatás, ez lett volna az
első. Zseniális kezdés. Én nagy sose halunk meg, rajongó vagyok. Zseniális kezdés. Mi győzött meg arról, hogy nem kell ide már folytatás?
Hát úgy volt jó a film, ahogy volt. Úgy szerették, és olyan gyorsan megszerették az emberek, és hát hogyha annak idején lett volna a pláza, mint ahogy akkor csak kis mozik voltak, akkor ez verdeste volna az 1 millió nézőt. Az akkori 270 ezer az nagyon-nagyon szép szám volt a kis mozikat illetően. mert csak kis mozikba ment. Kivéve az Urániába, hogy ott nem tudták levenni. Például a Csákányi Laci bácsi nem érte meg a bemutatót se. És az a keringőzés, amivel áttáncolunk a túlvilágra, a Gyuszi bácsi meg a Csákányi Laci bácsi, tehát az úgy került bele, hogy a Misivel, akivel nemrég találkoztam, egyébként itthon volt Kanadából, nézett egy előadásunkat, elég azt hozzá, hogy a Misivel volt apró nézeteltérésem, ahogy én ott ültem, fáradtam, ez volt a szerep, már akkor nekem nem lett volna semmi szerepem, és akkor hirtelen azt rögtönöztem ott, jogom van át rögtönözni, mint rendezőnek, meg mint társ forgatókönyvnek, hogy na kisapám, ülj le! Majd én megmutatom a Dajs bácsival, hogy milyen az igazi keringő. Ülj le azonnal! És akkor leült, és hát akkor áttáncoltunk a túlvilágra Csákányi Laci bácsival, aki már bemutatót se érte meg.
Ezek voltak az utolsó kockák, amelyek fennmaradtak Csákányi Laci bácsival.
Igen, szerintem biztos.
Azért ez pár héttel lehetett ugye a halála előtt. Tehát ők már nagyon rossz állapotban voltak.
Igen. Azzal együtt éjszaka, azért egy éjszakai forgatás volt egy villába, ő tartotta bennünk a lelket. Olyan sztorikat mesélt, hogy sírtunk a röhögéstől. Egy nagy színész az még a végén is így tud elbúcsúzni.
És a felesége, Lontai Margit, januárban hunyt el. Tehát ugye ez a forgatás októberben volt körülbelül, és januárban. Hát magyarul mind a ketten elmentek sajnos akkor.
Olyanok benne vannak, akiket a lóversenypályáról is ismertem, nem csak a színházból. Például a Raksányi Kutyu bácsi. Hát ahogy ő olvassa a Turfot, hát az hihetetlen. Ahogy, mikor mondom, hogy az unokaöcsém szép gyerek, és közben föl se tud nézni, mert muszáj neki nézni a futamot, hogy miért.
Egyetlen egy színész volt, ugye, egyetlen egy szerep volt, amire nem volt Robinak azonnal ajánlata, Imi szerepe, mert ugye avval nem játszott egy
színházba. Azzal viszont nagy bajban voltunk, hogy már indult volna a forgatás, és nem volt gyerekszereplő.
Nem volt főszereplő.
És akkor megkértem az Asher Tamást, aki zsűri elnök volt Kazincbarcikán amatőr fesztiválon, hogyha lát egy gyereket, aki hasonlít a Máté Gáborra, azt már tudtam, hogy a Máté Gabi lesz a fiatal Gyuszi bácsi. Tehát, hogy ő rá hasonlítson az unokaöccse egy kicsit. Ezt kértem tőle. És lementünk a díjkiosztóra, és kérdeztem az Asertől, mert akkor már azon múlt, hogy lesz-e film, már minden megvolt, a pénz is megvolt, meg a szponzorok, meg azon múlt, hogy tudunk-e forgatni két hét múlva. És akkor rámutott egy két méter magas, sötét, barna, fekete, szóval ő nyert az első díjat. Mondom, ez saját magára se hasonlít, nem hogy a Máté Gáborra. Na és akkor, jó, azt akkor hozom a Misit. És akkor odahozott egy kis srácot. Én tudtam, hogy már csak két hetünk van, hogy itt nincs nagy válogatásra lehetőség egyből. És hát bejött. Egy debreceni srác volt, rettenetesen aranyos volt, és laza volt. Hát kiabált utána a szerep. És ez is egy véletlen csoda, hogy megtaláltuk őt.
Ti azonnal egy húron pendültetek?
Hát nem. Senkivel nem pendül az ember azonnal egy húron. Annyira, hogy például mikor a udvarol a vonatba Gáti Katinak, annyira ügyetlen volt eleinte, mikor a nőnek a kezét fogta meg, hogy nem lehetett elhinni semmit, és akkor nagyon össze is vesztünk. Hát mondom, tényleg fogd meg, mint egy fiú, mint hogyha ő egy lány lenne. De aztán mindenbe belejött, és fantasztikus volt.
Alkalmazkodott, ez volt az óriási nyeresége, tehát az óriási, a legfontosabb, hogy úgy mondjam, karaktervonása, hogy alkalmazkodott, ugye a főszereplő volt, tehát a Robinak el kellett fogadnia minden egyes utasítását. Nem tehette meg azt, hogy ő bármi más csinál. Tehát ő egy jó színész ma is, és jó színész volt akkor is.
Ti mikor éreztétek azt, lehet mondani a forgatókönyv megírását, de akár a bemutatót is, amikor Simó Sándor szavaival élve
úgy sikert szagoltatok. Tehát azt éreztétek, hogy ez azért más lesz, mint egy átlagos film.
Igen, én biztos voltam, hogy megbukik.
Te biztos voltál?
Igen, abszolút.
Miért?
Abszolút nem tudom, mert valószínű, hogy hitetlen Tamás vagyok, és úgy éreztem, hogy nem szétesik, darabokban van, nem láttam azt a... Tehát egy csomó mindent nem láttam benne, ami benne volt.
Hát ő el lett tanácsolva a forgatásról. Mert a legelső forgatási nap, az a Nyugati pályaudvarnak a külső vágányán ott volt a kamera leállítva, és a kamera mögött álltak az érdeklődők. Tehát az asszisztensek, és a Gábor is ott állt. Én meg a Nyugati ajtajába, tehát majdnem a Skála áruháznál, tehát nagyon messze attól, és akkor mondtam neki, hogy megjavította a távaggódás világcsúcsát. És mondtam, hogy többet neki nem kell kijönni, mert hát az engem is teljesen visszanyom, hogy ő úgy fél, mint ahogy mondta is, hogy félt a buktától.
De te a forgatás közben is azt érezted, hogy ez nem működik?
Nem, azért tudtam, hogy részleteiben egyszerűen az egészet együtt nem láttam, és különösen nem tudtam, amit ma már tudok, hogy az egész film, egy bizonyos ponton, ha bemutatják, a sokkal többet mondhat, mint hogy úgy mondjam, esztétikailag maga a film. Ez a film egy nagy túlélő film. Ugye a magyarságnak a túlélése, szimbólum, és ezt mindenki érezte, csak úgy látszik, én nem éreztem abban a pillanatban. Ma már tudom, hogy igen, az egész túlélés, amit ugye a rendszerváltás után mindenki azt mondta, hogy és hogyan tovább? És akkor Gyuszi bácsi azt mondta, hogy semmi gond, túl fogjuk élni. Eddig is túléltünk ennél sokkal nagyobb bajokat, ezt is túl fogjuk élni.
A rendszerváltás zűrzavara bizonytalansága idején született ez a film. Szerinted a legtöbb emberben ezt a kódot hagyta jóvá?
Ösztönösen egészen biztos, hogy ezt, mert a mai napig nem mondanák, nem idéznék, nem énekelnék, nem néznék, nem tudom hanyadjára, ha nem így lenne. Ne felejtsd el, a magyarság a túlélésbe dobogós lenne, ha az olimpián lenne túlélő verseny is, nem csak breakdance, meg ilyenek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt érezték benne, és ezt fogja érezni még hosszú ideig, aki megnézi a filmet.
Te mikor nyugodtál meg végleg? Tehát mikor dőltél hátra, és mondtad azt, akár ténylegesen, vagy csak magadban, megcsináltuk, ez nagy film.
Amikor a premiéren 200 ember nem tudott leülni, és bosszankodva, szidva...
És a Jókai Anna, nem is kaptunk semmilyen díjat, Jókai Anna kivonult, mert
200 ember.
Az ő helyén is ültek.
Igen, 200 ember, és átmentek a Hunyába, de mindenki nem fért be. Úgyhogy a Pünkösd Járpád a Népszabadságba aztán írt egy glosszát ellenünk, de teljesen igaza volt, mert nem én szerveztem azért, hanem a marketinges. És mondtam a marketingesnek, hogy meg kell minden ülést pontosan szabni, hogy ki. Azt mondta, nem baj, legyen botrány. Jó, legyen botrány. Botrány lesz, akkor tudtam, hogy ez nagy siker lesz. Meg hát a taps, meg a nevetés.
És az, ami most történik, hogy ha vetítik bárhol, akkor százával jönnek olyan idézetekkel az emberek a Facebookon, ami akkor, ja tényleg ez is benne van, ez is benne van, ez is benne van. Tehát legenda lett belőle a mondatokból, aminek egy részét a Gábor írta, más részét meg ott rögtönöztük.
Fábri is részt vett ebben a munkában, dramaturgként.
Ő neki az volt a fő...
Nem, a Bergfilmet csinálta a Farkasházival.
Nem, de a dramaturgia volt.
Ja, a dramaturgia volt, igazad van. Igen, azt hiszem volt...
És ő javasolta, hogy Doxaóra legyen.
Igen, ez azt volt az javasolta. Egyetlen ötlete. Igen, ez egy zseniális ötlet volt, de ez volt az egyetlen, amit hozzátett a filmhez.
Doxa, és azt hiszem, hogy az se volt akármi, amikor azt mondta Fábri, és ez benne maradt a filmben, én legalábbis így tudom, hogy köszönd meg apukám, ez pontos, mint a halál.
Ez pontos, mint a halál.
Ugye? Mondja Gyuszi bácsi Iminek, mikor megkapja a doxát.
Ezt szerintem a Nógrád írt.
Ezt te írtad?
Nem tudom. Ezt már néha egy-egy nagyobb poénnál, egyetlen egyet tudok, hogy az biztos, hogy én mondtam, hogy piszok zsidó mondja ugye az árus, mire Gyuszi bácsitól megkérdezi az unokaöccse, hogy Gyuszi bácsi, te zsidó vagy?
Néha kisapa, néha.
Na, ez biztos, hogy én írtam. A többit azt nem tudom.
Már nem emlékeztek rá, hogy melyik legendás duma kihez fűzni?
Nem. Ő mindegyiket, nem tudom, ő jobban emlékszik, hogy mit improvizált, mert ugye azt ő improvizálta sokat.
Ezt miért tartottad fontosnak, hogy ennek helye legyen ebben a filmben? Pontosan azért, mert Gyuszi bácsinak, a valóságos Gyuszi bácsinak ilyen előtörténete volt?
Igen, pontosan. És azt akartam mutatni ebben a nagyon rövid két mondatban, hogy Magyarországon rengeteg embernek fogalma sincsen, hogy valójában zsidó. Ugye, mert nem mondták a gyerekeknek, meg a holokauszt túlélők, hogy mi történt a 44-ben. Ennek következtében úgy nőttek föl, 10 000-vel, hogy fogalmuk se volt, hogy zsidó, tehát ugye vannak ezek a nagy történetek, hogy hazamegy és mondja, hogy az a hülye zsidó, az ez meg azt mondta az iskolában, mire üvöltve mondja a papa, hogy ez soha többet nem mond, azt hiszem az egyik filmrendező egyébként, nem mondom a nevét, egyik filmrendezővel történnek, soha többet nem mond, mert te is az vagy.
A ti életetekben ez a film, az mit jelentett? Tehát hova helyezitek el az életműetekben a Sose halunk meget? Ez egy nagy sikerű film, egy, ha úgy tetszik, fordulópont az életetekben, egy gyönyörű emlék, megváltoztatta-e az életeteket?
Hát a Hobbit megváltoztatta.
Valamelyes, igen.
Új pályára tett, ugye? Tehát mint filmrendező, te elindultál egy másik úton.
Hát nem vettem volna észre, hogy én filmrendező vagyok, hogyha a filmes kitüntetéseimet nézem, mert egyet csak kaptam soha. És semmi különösebb elismerést. Azt gondolták, hát itt a színész csinált valamit, de az is lehet, hogy egyszerű irigység. Az, hogy most mi van velem, így filmes szempontból, az arról jobb nem beszélni.
De azért készült hány film?
9.
9 film.
9 mozifilm. Amiből 4-et én is nagyon fontosnak tartok, amit együtt csináltuk, a Csocsót, a Szambát, Világszámot, és hát valamit szintén nem lehetne elvileg elvenni, de azért megpróbálják elvenni a politika, az, hogy mai napig a miniszter félrelép, amit már 20-valahány éve csináltunk a Kern Andrissal, az mai napig a legnézettebb magyar film, így mozi nézés szempontjából. Jó, hogy akkor már volt pláza.
Igen.
Tehát közel 800 ezer nézője volt.
Szerinted sikerült a Sose halunk meg sikerét megközelíteni, vagy akár túlszárnyalni? Nekem az a kedvenc koltai filmem, de nem akarlak befolyásolni.
Én úgy érzem, hogy közel van hozzá a Szamba, a Csocsó, meg a Világszám.
Úgy hirtelen az embernek eszébe jut, hogy valóban a Sose halunk meg annak ellenére, hogy csak forgatókönyvíró voltam, az a életművennek, ha mondhatok ilyet, egy nagyon fontos része, és nem is a ifjúsági regényeimmel, vagy más novellákkal, egyebekkel tudnám összevetni, hanem legalább olyan fontos, mint a verseim, amit a legtöbbre tartok, és ezért, mint egy mű, a saját művem is fontos számomra. Tehát sok filmben dolgoztam együtt rendezőkkel. A Sose halunk meg, az 3 kilométerrel fölöttük van.
Milyen értelemben?
Olyan minőség értelemben, mondandó értelemben, üzenet értelemben, túlélés értelemben, közönség siker értelemben természetesen, mindenben. A Gyuszi bácsinak a vidámsága, az ereje, a, hát kicsit az agresszivitása, a problémák megoldása, vagy túllépés a problémán, az is a túlélésnek a része. Mi a túlélés? Azt jelenti, hogy bármilyen nehéz a helyzetünk, akkor is meg kell próbálni megoldani azokat a gondokat, problémákat, amik előttünk van, mert csak egyetlen egy dolog állíthat meg minket. A halál. Semmi más nem állíthat meg.
Hát Gyuszi bácsit még majdnem azt se állította meg, majdnem kinyúlt az a bizonyos kéz.
Hát ha lett volna folytatás. Most sírkövemnél érdekes beszélgetés, párbeszéd lehet, hogy azt mondta, hogy Sose halunk meg, és itt fekszik.
Hát ha Sose halunk meg.
Legyen úgy.
Örülök, hogy láttalak benneteket.
Köszönjük.
Mi is köszönjük.
Koltai Róbert és Nógrádi Gábor után jöjjön Dudás Viktor filmszakértő, akivel tovább elemezzük a Sose halunk meg sikerének titkát. Ez a film, mármint a Sose halunk meg, úgy tartják, hogy a magyar filmgyártás inségesebb időszakába készült. Ugye ez 90-es évek eleje. Miért? Miért volt ez akkor egy filmeknek kevésbé kedvező korszak?
Hát ugye a rendszerváltoztatás után vagyunk néhány évvel, és valóban azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon ínséges idő volt, de azért a 90-es évek elején azért készült néhány olyan film, ami azért emlékezetes a magyar és a világ filmgyártásában is, mert például ugye sokan a Sátántangót a 1960-as, 70-es éveket teszik, de az gyakorlatilag ugye Sosem halunk meg után egy évvel készült 94-ben, de ezelőtt a film előtt készült a Találkozás Vénusszal, Szabó István filmje, ugye Glenn Close-zal a főszerepben. Tehát, hogy azért ez nem volt egy olyan, mondhatni, ínséges idő, de tény és való, hogy a rendszerváltozás után lényegesen kevesebb pénz jutott a magyar filmgyártásba, és hát ugye ezek az említett filmeken túli alkotások azért nem a legfényesebb betűkkel kerültek be a magyar film nagykönyvébe. Nyilván ebben benne volt az is, hogy a Vasfüggöny leomlása után a rendszer ellen már nem lehetett beszélni. Megjelentek a nem magyar, akkor még a nem magyar, de kereskedelmi televíziók is, amelyek gyakorlatilag teljesen más nézői felfogást implantáltak a magyar közönségbe is. És hát nyilvánvalóan ez visszahatott a filmekre is a mozikban.
Ehhez képest milyen levegője volt a Sose halunk megnek?
Hát úgy robbant be gyakorlatilag ebbe az időszakba, hogy akkor ugye még ott volt ugye a Csablecsacsi 91-ben, a Hamisababa szintén, tehát hogy még ezeknek a filmeknek a sikerét is túl tudta szárnyalni azzal, hogy az őszintességével, az emberközeliségével egyszerűen meg tudta szólítani a nézőket, és ugye volt egy nagy fegyvere még a filmnek, a kiváló főcímdal. Tehát, hogy abból az időből nem nagyon emlékszünk, ugye utána aztán már a 2000-es évek környékén már emlékszünk arra, hogy ugye kifejezetten slágert írtak, vagy irattak a filmekhez, de ez volt az első olyan nagy magyar újkori filmsláger, ami gyakorlatilag a mai napig tartja magát, és hogyha most ilyen top 10-es magyar filmsláger összeállítást kell készíteni, akkor nyilvánvalóan a filmnek a Betétdala, vagy a főcímdala az a régi nagyokkal, tehát a Hippolita lakájával és a Mese autóval veszi fel a versenyt. Amikor egy ennyire egyszerű feel-good történet van, amikor a főszereplő tulajdonképpen lehetnék én is, vagy lehetnél te is, vagy lehetnénk mi is, és ahogy csetlik-botlik, és hogy nem akarja megváltani a világot, ő, aki saját világát szeretné élni az adott körülmények között úgy, hogy ő szeretné minél jobban jól érezni magát, de ő nem akar bántani senkit, őt hagyja mindenki nyugodtan békében, és hagyja őt mindenki élni. Ez az életérzés, ez nagyon-nagyon jó tud tenni egy fárasztó munkanap után, amikor mondjuk lecseszett a főnököd, vagy éppen összevesztél a barátoddal, vagy éppen nyomja a családi gond a válladat. Tehát azért ezek nagyon-nagyon jó menekülő utak. Plusz ugye itt már némi távlattal vagyunk a rendszerváltozás után, és ugye akkor most megérkeztek az új időknek az új szelei, de hát azért nem lett rögtön kolbászból a kerítés, és ugye akkor már így előkezdett jönni az az érzés, hogy hát lehet, hogy jobb lett volna a régi rendszerben maradni, mert hogy ott azért mégiscsak jobban éreztük magunkat, meg ott mégiscsak minden kiszámíthatóbb volt, meg volt egyfajta mondjuk így létbizonytalanság, tehát ugye ez nagyon sok társadalmi összetevője tud lenni egy film fogadtatásának, de ha most újra kell nézni a Sose halunk meget, akkor tényleg az ember úgy áll fel a filmnek a végén, hogy azt gondolja, hogy mi sose halunk meg.
De szerinted ez a fajta üzenet, ez azért nem tudatos volt az alkotók részéről, ugye? Ez egész egyszerűen jókorban egy jól eltalált, életigenlő filmet hoztak létre, magas színvonalon, és ez megnyomott valamit a magyar akkori néplélektanon.
Fölmerül a kérdés, hogyha nem a Koltai Róbert játssza ennek a filmnek a főszerepét, és nem ennyire átélhető módon alakítja ezt a figurát. Tehát, hogyha mondjuk ez egy neki odadott forgatókönyv lett volna, akkor ez tudott volna ekkorát ütni.
Szerinted nem?
Szerintem nem. Tehát, hogyha most belegondolunk azért a Robi, azért mégiscsak a mi Woody Allenünk. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanarra lehet tőle számítani, de azt jó színvonalon hozza, és amikor sír, és vele együtt sírunk, akkor is az egyik szeme nagyon sír, de a másik azért egy picit nevet, és amikor mondjuk nagyon-nagyon nevet, és nagyon-nagyon nevettet minket, akkor meg a másik szeme egy picit mégis azt látjuk, hogy sír. Tehát azért, ha belegondolunk, hogy mit tudom, a 80-as évektől hány pozitív gondolattapadásunk lehetett akkor a Robival, tehát ugye volt az illetékes elvtárs, ugye, ami a 80-as évek végében, ugye, végén ugyan kifutott, de hát ugye azt megelőzően az ami egészen hatalmas dolog volt, ugye az Indul a bakterház, az egészséges erotika, a Csapdlecsacsi, tehát ezek mind olyan karakterek, és mind olyan szórakoztató, humoros figurák, akitől lehet idézni, akire vissza lehet gondolni egy szomorú napon, és el lehet sütni a poénját, és mindjárt jobb kedvünk lesz.
De valószínű, hogy azért annak is köze van mindenhez, hogy ő személyesen meg volt érintve. Tehát a nagybátyjáról készített filmet, akit közelről látott, közelről ismert, és mint itt elmondta, ő egyszer azt mondta a nagybátyjának, hogy Gyuszi bácsi, csinálok rólad még egy filmet.
Igen, tehát ez közismert, hogy neki ez egy abszolút személyes családi történet. Hát ugye szokták mondani, hogy a rendezőknek az első filmjük az mindig egy ilyen így jöttem történet, és hát tulajdonképpen tényleg ez az első nagyjáték filmje. Ugye én úgy emlékszem, hogy volt 1982-ben talán egy Tök Filkó című tévéfilm, amit korábban a Robi már rendezett, de valóban ez az első mozi nagyjátékfilmje, és azt gondolom, hogy ennél személyesebb és ennél jobban így jöttem történetet keresve se lehetett volna találni, ahol egyébként ő, mint színész is tökéletesen ki tudott teljesedni, tehát tudott vidám lenni, tudott bohém lenni, tudott gondterhelt lenni, tehát ugye szerintem egy színészként is egy igazi öröm játék, hogyha most megnézzük Gyuszi Bá karakterét, hogy mint alakítás, az milyen komplex.
Még azt is meg mennéd kockáztatni, hogy Eszkoltai legerősebb alakítása?
Nem könnyű a Robinál ezt mondani, mert hogyha most tényleg mellé tesszük az egészséges erotikát például, vagy ott van a panel kapcsolat, tehát ugye azért a Robi is sokkal több annál, mint ami Gyuszi bácsi. De ahhoz, hogy valaki ennyire tökéletes Gyuszi bácsi tudjon lenni, hogy amikor szomorú, akkor az a szomorúság a szemében az tényleg hihető legyen, ahhoz kellettek a korábbi filmjei, meg amikor Gyuszi bácsi mulat és nevet, ahhoz meg szintén kellettek az ő korábbi pozitív alakításai, tehát hogy egy színész attól lesz hiteles, és attól lesz működőképes a közösség számára, hogy azokat az alakításokat, amiket láttunk tőle, azokat rendre hitelesen tudja megformálni.
Sokszor még a legkisebb szerepeket is jeles vagy nagy magyar színészek játszanak ebben a filmben, egy sztárparádé vonul fel, lehet, hogy egymondatos szerepekre. Ugye én találkoztam már olyan vélelemmel, akár az első könyves íróknál, akár az első filmes rendezőknél, hogy mindent bele akarnak pakolni az első műbe. Biztos van gyermekbetegsége is ezáltal a filmnek vagy az alkotásnak, de hogy ez a nagyot akarás, ez nagyon megfigyelhető. Te ilyet tapasztaltál-e, ha sose hallunk meg el?
Hát most a Robinak a baráti kapcsolatai, meg a színházi kapcsolatai, azért, hogyha most az összes többi filmjén, ha végigmegyünk, azért egyikre se lehet azt mondani, hogy futottak még mezőny. Tehát, hogy nyilván egy első filmnél van egyfajta ilyen jellegű szándék, hogy gyertek, és akkor majd együtt csináljunk valamit, és akkor az jó lesz, és nyilván, amikor az ember az első filmjéről beszél a kollégáknak, és próbálja őket meggyőzni, vagy mondjuk már az x-edik filmjéről beszél, akkor nyilván azért a szemérben a csillogás azért meg tud változni, de ha most valaki elolvasta a forgatókönyvet, és mondjuk ismerve a Robit, hogy mondjuk erről a filmről annak idején milyen csillogó szemmel beszélhetett a kollégáknak, figyelj, hogy ez lesz benne, az lesz benne, így lesz benne, amúgy lesz benne, akkor azt gondolom, hogy olyan sokat nem kellett gondolkozni azon, hogy figyelj, ez egy olyan feel good movie lesz, amiben azért érdemes belekerülni, tehát, vagyis hát úgy mondom, hogy kimaradni ebből kár lenne.
Azt írta Grecsó Krisztián az Élet és Irodalomban, és ezzel 2016 júliusában, ezzel egy kicsit a jelentőségét is próbálnám megácsolni, és a titkát a Sose hallunk megnek, hogy máig tartja magát az a produceri gondolkodás, hogy a magyar film vagy értékes, vagy szórakoztató. És rendre csak az évtizedek mérlegén mutatkozik meg, ha egy úgynevezett műfaji film
több lett önmagánál. Például, amikor egy naív fiatalember és válfaárus nagybátyjának road movie-ja már a beavatás történetté nemesül. Ezzel egyetértesz?
Igen, nagyon szépen megfogalmazott jellemzése a filmnek. Valóban egyébként, tehát a magyar filmben benne van az, hogy nem vesz senki téged komolyan, hogyha nem valami érfelvágós vérdrámát csinálsz, amire én meg többnyire a Bújtor Istvánnak azt a mondását szoktam idézni, hogy az István ugye mondta, hogy az emberek a moziba szórakozni járnak, tragédiának ott van az életük, és már ezt annyiszor mondom, hogy ha most még az István itt lenne velünk, akkor mondaná, hogy jól van, mondja csak, kisgyerek, jól van, mondja csak. Mert hogy egyébként tényleg, tehát ha most belegondolsz a mostani hétköznapjainkba, tehát most visszatekintesz mondjuk a Covid időszakig például, nem nagyon tudsz a magyar moziból olyan alkotást mondani, amire ilyen önfeledten beözönlött a közönség, hogy na, akkor most szórakozzunk egy jót. Tehát készültek azóta filmvégjátékok, de azért a 100 000-es nézőszámot nem érték el, miközben mondjuk a Semmelweis ugye 350 000 nézőt csinál, tehát hogy a minőségi magyar filmre bemegy a magyar néző, tehát nem gondolnám, hogy az a probléma, hogy jaj, most akkor a nézők azok teljesen elpártoltak a magyar filmektől, hanem egyszerűen ezt a kis realista rendezői prekoncepciókkal telerakott történet együttest azért ezt nehezebben viseli már el a néző, mert hogy szórakozni szeretne. És az ilyen típusú filmek, mint például a Sose halunk meg, ahol sírsz, nevez, de mégis valami pozitív élethelyzet igenléssel jössz ki a moziból. Ez a fajta attitűd, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon hiányzik a magyar alkotókból, tehát én folyamatosan arra próbálom ösztönözni őket, hogy könyörgöm, egy kicsit vidámabban. Ugye nagyon sok mindenki nagyon sok különböző módon magára ismerhet a filmben. És ugye azok a fajta hullámok, amiket ez a film tud az emberben érzelmileg gerjeszteni, ezek a nagy közösségi massza tulajdonképpen. Tehát, hogy amikor mondjuk, ha most ide költözik egy külföldi, és akármennyire is jóba vagytok, valószínűleg, ha most erről a filmről elkezdtek beszélgetni, és mondjuk még meg is nézi a filmet, teljesen mást fog neki jelenteni. Viszont, hogyha most mit tudom, hogy határon túl, vagy nem tudom, bárhol találkozol a világban egy magyarral, még nem is feltétlenül kint kell, hogy éljen, csak turista csoportként találkoztok valahol külföldön, és mondjuk leültök beszélgetni, és hogyha mondjuk a másikat egy picit úgy érzed, hogy a napi túra után, mint hogyha egy kicsit kevesebb lenne az energiája, és azt mondod neki, hogy fáradtnak tűnsz, akkor fogja tudni folytatni. És ez egy olyan gondolattapadás, ami tényleg azt gondolom, hogy egy még akár egy, most nem akarok nagy szavakat használni, de még a nemzet összetartó erőben is fontos momentum lehet, mint ugyanúgy, mint hogy a Hunvanete Szabó Bakterod. Tehát, hogy tudunk ilyen attribútumokat mondani a magyar filmművészetből, hogy a hagymát és hagymával eszem, ezt lefordítod egy külföldinek, neki nem mond semmit. Mondom, ez egy olyan film, ami így egybe így csomagba, ha leteszed az asztalra, ahhoz minden magyar embernek van, azt gondolom, visszanyúlása életkortól, meg korszellemtől függetlenül.
Az én megoldó képletem szerint lehet, hogy teljesen máshogy látod, te értesz hozzá. Itt nem egy
terhet létszős.
Hogy ennek a filmnek az egyik nagy érdeme az, hogy hangulatokat lát az ember. Tehát, hogy olyan kis novella füzér, ha úgy tetszik, megjelenítve, hogyha elindítom azt a jelenetet, hogy be akar menni az egyik nőjéhez, és elzavarják, hogy elviszi a fodrászatba, hogy a piacon van egy 2 perces jelenet, amikor megjelenik a rendőr, amikor táncol, amikor letolja a fenekét és mutogatja a rendőröknek, ezzel is rosszízva őket. Tehát, hogy mind-mind egy pici történet. Nem ebben rejlik az igazi ereje?
Mert hogy ezekhez mindenki tud kapcsolódni. Tehát, hogyha mondjuk most adott esetben soha életedben nem jártál a lóversenyen, és mondjuk még meg is vetetted a lóversenyt, és azt mondtad, hogy nekem ez tényleg az ördög bibliája, nem akarok ezzel foglalkozni, a filmből még mindig tudsz találni olyan másik kapcsolódási pontot, ha más nem az, hogy én is emlékszem, mikor a házi buliba ott táncoltam a Tibivel vagy az Icával, és akkor mindjárt van egy pozitív élményed, amihez csatlakozni tudsz a történet. Tehát, hogy ettől zseniális a sztori, hogy meg tud idézni olyan hangulatokat, meg tud idézni olyan korokat, amitől az ember jól érzi magát. Tehát, hogy azért mondom azt, hogy ennek a filmnek azok a hangulatai, amiket az emberekre rá tud tenni, nem erőszakosan, hanem gyere, akkor élvezd velünk egy kicsit ezt is, élvezd velünk egy kicsit azt is. Tulajdonképpen, hogy is mondjam neked, tehát olyan, mint az egyszeri lakodalmas zenekar, aki ilyen hangulatot is tud teremteni, olyan hangulatot is tud teremteni, meg olyan hangulatot is tud teremteni, és az a lényeg, hogy végül a lagziban mindenki jól érezze magát, és úgy menjen haza, hogy ez volt életünk legjobb lagzia, jaj, de örülünk, hogy az Erika meg a Pisti összeházasodtak.
Igen ám, de nagyon sok szórakoztatónak szánt film készül, még lehet, hogy van viccesebb is adott esetben, de mégis ez, ami most már 30-valahány éve, 3 havonta valamelyik csatornán föltűnik. Miért?
Az őszintességet tudom itt igazából mondani, mert amikor valaki nagyon felgyűri az ingúját, és na akkor most én csinálok egy szórakoztató, groteszk filmet, és most akkor csak azért is elkezdünk a régi hahotából poénokat kiírni, és beleszuszakoljuk a történetbe, azt azért a közönség többé-kevésbé megérzi. Tehát, hogy amikor nem szívből jön a történet, akkor ott azért félre tudnak menni bizonyos szempontból a dolgok.
És hát, hogy nem volt steril, hanem annyira benne volt Koltai Robi és a csapat szíve?
Igen, tehát ugye ma nagyon szeretjük használni ezt a szót, hogy önazonos, és akkor sokszor még az is, aki neveletlen bunkó és nem tud viselkedni, ő is azt mondja magára, hogy de hát én így vagyok önazonos, tehát vannak ennek olyan szintjei, amit csak egyszerűen neveletlenségnek mondhatunk, de én azt gondolom, hogy a Sose halunk megben az egész millió úgy, ahogy van, egy percig sem hamis. És amikor azt várnád el mondjuk ilyen nagyon esztétizáló kritikusként, hogy de hát nem folytonos a történet. Nem baj, mert olyan, mert amikor egyszerűen elvágja a történetet, és egy másik helyzetbe helyezi a nézőt, ahol a néző ugyanúgy kényelmesen és ugyanúgy komfortosan érzi magát, még akkor is, hogyha soha életében nem járt abban a helyzetben, mert egyszerűen jó szándékkal teszi, és egyszerűen azt mondja, hogy figyelj, elindulunk, fogd a kezem, jól fog szórakozni, és gyakorlatilag a film elején megadja ehhez az alaphangot, amikor felszállnak a vonatra, és na, akkor kisapám, elindulunk, és akkor most meghódítjuk a világot, és innentől kezdve már érdekel, hogy mi lesz velük. És amikor csetlenek, botlanak ugyanúgy, mint a Stanley Span, vagy ugyanúgy, mint a Chaplin, vagy a Buster Keaton, vagy amikor esik, kell, csetlik, botlik, tulajdonképpen mégiscsak kíváncsi vagy rá, hogy hova fog eljutni, és tényleg az film idő alatt nevetsz, sírsz, szerelmes leszel, és egy csomó olyan érzést átélhetsz, amit tulajdonképpen tényleg ennyire rövid idő alatt, ennyire koncentráltan csak a film tud megadni. Mert még egy novella se tudja ezt neked megadni, egy regény meg a hossza miatt, még akkor is, hogyha ennyire változatos, azt se tudja ennyire koncentráltan az érzelmi hullámvasúton megutaztatni, vagy megjáratni a nézőjét.
Ha a magyar film egyetemes történetét nézzük, a sikerfilmekkel összehasonlítjuk, akár a régiekkel, akár az újkoriakkal, hol van szerinted a Sose halunk megnek a helye? A magyar
emlékezetben. Top 25-ben szerintem ott van.
Nem lehet az, hogy ha megnézi ezt a filmet valaki, akkor az lesz az első gondolat, hogy bármilyen bánat, gond, tragédia, elveszettség éri őt, lehet úgy is élni, mint Gyuszi bácsi, hogy úgy röhögve végig szalad az ember az életén, és folyamatosan jó kedve van. Dacára a vele történteknek.
Hát ez a legnagyobb üzenete a filmnek, azt gondolom. Tehát, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy szomorúan éljük. Meg ahhoz is, hogy rossz filmet nézzünk, de ez már csak zárójeles megjegyzés. Tehát, hogy ez a fajta üzenet, és ugye mindenki a boldogságot keresi, és pont azt az életigenlést, pont azt a kisapám, nem baj, megyünk tovább, kezdjük újra, ugye, hogy szokták mondani a romák, hogyha a jóistenke adott tehenet, ad hozzá legelőt is. Tehát ez a fajta pozitív hozzáállás, ez a mai hétköznapokból nagyon-nagyon kiveszett, és ugye ráadásul a rendszerváltás után, amikor gyakorlatilag ugye nagyon sok munkahely megszűnt, nagyon sokaknak újra kellett tervezni gyakorlatilag az egész életüket, abban a közegben egy olyan film, hogy na, akkor kisapám, nincs vesze semmi, gyerünk, megyünk tovább előre, csak mosoly legyen, a többit meg majd megvesszük, vagy kidumáljuk. Ez egy akkora üzenet volt, aminek a hatása a mai napig itt van, és jó, hogy itt van.
Ez volt tehát a nagymű Koltai Róberttel, Nógrádi Gáborral és Dudás Viktorral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk holnap, vasárnap 1 órától itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
A nagy mű Kadarkai Endrével.